Ez a prédikáció meg lett tartva 1988. február 3-án. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. A testvérnő és a testvér megemlítésével kapcsolatban még szeretnék mondani valamit. Ő a Kupfer testvér nővére, és ő vasárnap Zürichben azt mondja nekem, hogy a nővére nincs jól, és valószínűleg kórházba kerül, és hogy imádkozzunk érte. És ezt meg is szeretnénk tenni őszinte szívből. Kupfer testvérnő még hozzátette, hogy nem tudja megérteni, hogy a hívő embereknek is olyan szenvedéseken kell átmenniük, gyakran valóban nem könnyű és egyszerű elfogadni, hogy a hívők és a hitetlenek valóban ugyanazokon a testi szükségleteken kell átmenniük. Mi valószínűleg másképp döntöttünk volna. Azt mondtuk volna, hogy megterheljük úgy a hitetleneket mindennel, a hívőket pedig megkíméljük. Csak hogy ez nem felel meg Isten igazságosságának. Amíg ebben a hústestben vagyunk, amelyben mi is elbuktunk, mindannyian ugyanazt kell elviselnünk. Ugyanúgy megöregszünk, ugyanúgy legyengülünk, ugyanúgy megbetegszünk, ugyanúgy szenvedünk, és a végén, amikor a halál ránk vár, még egy okot is talál, hogy átküldjön ugye a másik oldalra, pontosan úgy, ahogy az összes hitetlennel is teszi. Azzal a nagy különbséggel azonban, hogy két különböző rendeltetési hely létezik, és ez az óriási különbség. Ez azért mégis nagy különbség, hogy én lefele megyek-e vagy felfele, hogy meg vagyok-e mentve vagy sem. Mindazonáltal, ami a földit illeti, mindannyiunknak ugyanaz a sorsa. Mindannyian megöregszünk, mindannyian legyengülünk, mindannyian ugyanazokat a szenvedéseket éljük át. Ezt azonban lehet csak akkor vesszük észre, amikor öregszünk. Amíg fiatalok vagyunk, csak a fejünket rázzuk, és azt kérdezzük magunktól, miért is betegszenek meg az emberek, vagy miért kénytelenek fogorvoshoz járni. És amikor majd az évek egyre telnek, és az életünk egyre teljesebbé válik, mindannyian ugyanazon az úton járunk, az elsőtől az utolsóig. Ebben semmi sem változik, és ez az Isten csodálatos igazságossága. Hiszen a mi Istenünk egy hűséges Isten, ő kénytelen igazságosnak lenni. Ez nem lehet másképp, amennyiben Isten kettős mércével mérne, hogyan tudna ítéletet tartani. Ez nem lehet. Talán mégis el kell mondanom ma, hogy az emberek ne aggódjanak. Az aggodalom az, hogy valami ugye történhet velem. Amint tudjátok, még mindig vannak emberek, akiknek nincs körülmetélt nyelvük. És ez így maradhat a világ, így marad a világ végéig. Talán azt kell mondani, hagyjátok őket, az Úr így parancsolta nekik. És ez is megvan írva Isten ígéjében, a hegyi beszédben mondja az Úr, a mi Urunk, a Máté evangéliumának 5. fejezetének 10. versében, hogy üdvös állapotban vannak azok, akik az igazságért üldözést szenvednek, mert övék lesz a mennyek országa. Üdvösek vagytok ti, ha az én nevemért gyaláznak, ha az én nevemért gyaláznak benneteket, és üldöznek is titeket. És minden hazugságot, vagy valótlanságot mondanak rátok. Örüljetek és ujongjatok e felett, mert a ti jutalmatok nagy lesz a mennyben. Ugyanígy üldözték a prófétákat is ti előttetek. Ez egyáltalán nem meglepő, éppen ellenkezőleg ez is hozzá tartozik. Ha az emberek jól beszélnek rólunk, jól beszélnének rólunk, akkor valami nem stimmelne velünk. Az összes próféta félre volt értve, üldözve, megkövezve, és így tovább. és mi sem fogunk más helyzetben kerülni, ha azoknak a nyomdokaiba lépünk, akik előttünk jártak. És ezt már is mindannyian hallottuk, és olvastuk a bevezető ígeversekben a proféták szavai közül, amely eljutott hozzánk a 2 Péter 3. fejezetének 2. verse. Hogy kitartóan emlékezzetek azokra a szavakra, amelyeket a szent proféták annak idején mondtak, és a ti apostolaitok által közölt parancsolatokra, amelyet a mi Urunk és megváltunk, vagy szabadítónk adott nektek. Mi kitartunk emellett, hogy Isten szólt az ő szolgáinak és profétáinak szája által, majd elküldte az ő apostolait, az ő hírvivőit. Majd meg lett írva az új szövetség, és az egyik 100%-osan illeszkedik a másikhoz. És így szívünkből hálásak vagyunk Istennek, hogy az apostolok és proféták útján követhetjük az Urat, az ő nyomdokáiban lehetünk, teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Ami itt ennél fogva, olvasás közben különösen feltűnt, az az 5. versben található gondolat. Itt az áll írva. Mert ezzel az állításukkal ugyanis figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a menny régóta létezik, és a föld is létezett, amely vízből és a víz erejéből, Isten ígéjének, az ő szavának ereje révén jött létre. Vagy állt fenn. Isten képes arra, és meg is teszi, hogy a hatalmas mennyiségű vizet merítse a tengerből, és a felhőkben szétosztja felettünk, majd esőként ránk hullatja, és mi nem is halljuk, miközben ez is megtörténik. Csak akkor vesszük észre, amikor esik, hogy nedves lesz minden. De Isten a mindenható Isten. Ő az ő szavához mérten rendezte és irányította a természet törvényeit. És minden megmarad ennél fogva, ahogy elrendelte, hogy legyen. Egyetlen bölcs természettudó sem tudná megmagyarázni nekünk, hogy hogyan történik az ugye, hogy holdfényben és nem napfényben meríti a vizet, és majd a felhőkbe önti. Mindazonáltal bárhogy is legyen. Én nagyon örülök ennek, mert Isten a Teremtő, aki felülmúlhatatlanul magasztos. Ő szólt, és ha itt meg van írva, Isten szavának ereje folytán. Isten szavában van Isten ereje is. Isten szólt, és megtörtént. Így kellett lennie, és ha ma ugyanaz az Isten szavát halljuk, akkor is meg kell történjen az, amit ő kimondott, mert itt az áll, hogy Isten szavának ereje folytán. Nyilván az apostol is így fogalmazott a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 3. versében, mégpedig a következő szavakkal. Hittel, vagy hitáltal ismerjük fel, hogy a világ Isten szavának hatására jött létre, vagy létezésbe. A tudósoknak megvannak a magyarázataik, de a hívőknek megvan a hitük alapja. Mi tudjuk, hogy semmi sem jött létre valamilyen véletlenszerűségre, hanem Isten teremtette a világot a semmiből. Isten teremtő ereje, alkotó ereje az ő szavában volt, amit kimondott. Legyen és lett. Jöjjön létre és létrejött. Isten egyetlen kijelentése sem maradt beteljesületlenül. Mindazt, amit ő kimondott, bekövetkezett. És ki ismeri ezt fel? A hívők. A hitetlenek nem fogják, képtelenek látni, mert Istennek ellent mondanak, elutasítják őt. Isten nem fér bele a koncepciójukba, hiszen nekik van egy teremtésük teremtő nélkül, és ez az, ami nem létezik. Nekünk először van a teremtő, és aztán a teremtés, amely tanúskodik a teremtő minden hatóságáról. Csak hogy Pál apostol már a rómaiakhoz írt levélben megírta, hogy nem adnak tiszteletet a teremtőnek, hanem elsötétült elméjűek, és a teremtett dolgoknak adnak tiszteletet, és végül magukat akarják tisztelni. Mi itt ennél fogva teljesen egyetértünk ezzel az ígével, hogy hitáltal ismerjük fel. Hitáltal. Aki nem hisz, az fel sem ismerheti. Ő még Istent sem ismeri fel. Nem ismeri fel Isten kinyilatkoztatását, nem ismeri fel Isten tervét. Ő azt kérdezi magától, hogy Isten miért tette ezt vagy amazt. Mi pedig nem kérdezünk miért, hanem hálásak vagyunk neki azért, amit tett. És amennyiben egy Branham testvér kijelenti, ha semmi sem veszett volna oda, akkor Isten soha nem tudta volna kinyilatkoztatni az ő szabadítói tulajdonságát, soha nem tudta volna bebizonyítani az ő szeretetét. Ő azt mondja, hogy ez nem lett volna lehetséges. Mindennek úgy kellett történnie, ahogy megtörtént. Hadd kérdezzék a hitetlenek, hogy miért kellett így vagy amúgy lennie. Legyen, hogy mi hálát adjunk Istennek, hogy mindent így rendezett, és nem kérdezzük, hogy miért, csak azt mondjuk, Uram, köszönjük neked, hogy te megmentettél minket, hogy a te tulajdonnáddá válhattunk. Hitáltal ismerjük fel, hogy a világ Isten szava által jött a létezésbe. A most látható dolgok egyszerűen nem származhattak az érzékszervekkel észlelhető dolgokból. Istennek tehát nem állt rendelkezésére valami, amiből majd valamit tehetett volna, hanem Isten szólt és meglett. Kimondta, legyen világosság, és világosság lett. Kimondta, hogy váljon el a világosság a sötétségtől, és megtörtént, és a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Aztán Isten azt mondta, a hold és a csillagok ragyogjanak az éjszakában, és ez még ma is így van. Azt mondja, a nap adjon világosságot nappal, ez is így van, mind a mai napig. Amit ő mondott, az megtörtént. Amikor azt mondta, hogy a föld hozzon elő mindenféle fát és növényt, hiszen szemlélni lehetett volna ennél fogva, hogyan történt meg, mert Isten kijelentette és megtörtént. Gondoljatok csak bele, milyen változatosság van itt a földön. És Isten minden zónának, a trópusoknak, a szibériai területeknek, mindazoknak megteremtette a feltételeket, hogy ott az, itt pedig az növekedjen. Nálunk nem terem a pomeló, de nincs is rá szükségünk. Cserében annál jobban terem a burgonya. Csak hogy menjetek el az őserdőbe. Igaz, én például egy időben Indiában voltam, 6 hétig egyszer, és majd elmentünk oda, ahol már nem volt civilizáció egyáltalán, a legdélibb csúcsig, Cape Cameronig, és egy fa nedvét ittuk. Ez egy pálmafa, és azt meg lehet csapolni, és aki reggel, délben és este iszik belőle egy pohárral, az jól táplált, hízni fog, és nem szenved hiányt. És a gyümölcs fent van, azt is le lehet szedni. Isten a sivatagban mindenhol gondoskodott mindenről. És most gondoljatok csak bele, ha mezei állatokat a vízbe taszítanánk, mind meghalnának. És ha az összes élőlényt a vízből a szárazföldre emelnénk, mind meghalnának. Isten megteremtette a feltételeket, hogy ott élhessenek, és az állatoknak, hogy itt élhessenek. Isten mindent elrendezett, hiszen mi legyen az, amit nem rendezett volna el. Mindent elrendezett. És ki tudna ezen valamit is javítani? Ki? Már jelentkezett valaki? Ki tudna valamit is javítani valamin? Egy ilyen személy nem létezik. Isten mindent tökéletesen megteremtett. Aki egyszer járt élátban az akváriumban, és lement ott a lépcsőzeten, hogy megnézze ott lent a tengeri életet, az meg fogja érteni, miért van leírva a jelenések könyvében. Adjatok tiszteletet annak, aki teremtette a földet, és mindazt, ami rajta van, és annak, aki teremtette a tengert, és mindazt, ami abban van. Gyakran azt gondoljunk, hogy három hal úszik ott az egyik a pontja, a harmadik talán valami más, ugye már. Isten több százezer és több százezer dolgokat teremtett, különféle dolgokat, kék, piros, zöld, sárga és mindenféle színüzetet. És aki egyszer ezt meglátja, tekintetbe veszi magának, annak más lesz a hangulata, a szinte elénekelhetné, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ennél fogva szívem ujong, nagy felség, milyen nagy vagy te. És menjetek el egyszer egy botanikus kertbe valahova, és nézzétek meg magatoknak a virágok pompáját, amit Isten teremtett, az csodálatos. És ő nem mozgatta még a kezét sem ennél fogva, hanem azt mondta, vagy kimondta az ő szavát, és megtörtént. Ennek nagyon örülök, és azt a napot is meg fogjuk tapasztalni, amikor az Úr magához fogja venni, ragadni az ő hatalmát. Most adott az embereknek úgy egy olyan időt, hogy allávessék maguknak a földet. Az ember eredetileg Isten által arra lett meghatározva, hogy uralkodjon minden felett, ami itt a földön van, és így tovább. Csak hogy ő elbukott, és ez volt a szükség helyzete. De amint tudjuk, az eredetileg Isten által szándékolt állapot meg fog valósulni, helyre lesz állítva, és akkor nyoma sem marad mindezeknek a dolgoknak, és akkor valóban olyan teljhatalommal fogunk rendelkezni, amilyen Ádám is rendelkezett a bűneset előtt, és egyenlőek leszünk az Úrral, ezt mindannyian tudjuk. Szóval az a gondolat, hogy minden, ami létezik, Isten szavára jött létre. Egyszerűen magasztosnak találom. Egyszerűen csodálatos, Isten szólt, és meglett, létrejött. És továbbá azt is el kell mondanunk, hogy ez csak a hit által ismerhető fel egyáltalán látható és igazolható. A hitetlenség elvileg ellentmond Istennek, ez teljesen egyértelmű, de a hit mindig igazat ad Istennek. Ennél fogva könnyedén szívünkből, erőltetés nélkül hálát tudunk adni Istennek, mert hitáltal ismerjük fel, hogy a világ Isten szavával, szava által jött létezésbe. Úgy van, hogy a most látható dolgok nem az érzékszervekkel érzékelhető dolgokból jöttek létre. Tudjuk, hogy elmúlik, és majd jön egy új föld és egy új ég, ahol igazság fog lakozni. Erről még egy íg a zsidókhoz írt levél első fejezetének harmadik versében. Itt tulajdonképpen a mi Urunkról van szó. Talán elolvassuk, igen, a harmadik verset előtte, és utána is elolvashatjátok. Ez az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő lényének kifejeződése, és az ő mindenható szavával tartja fenn a világ mindenséget. Ő nem csak, hogy kimondta az ő mindenható szavát, és megteremtette a dolgokat, hanem ő hordozója mindennek. Ő határozta meg ezeket a rendeleteket, és mindezt az Isten által kimondott mindenható szava tartja fenn. Amennyiben a mindenható szól, az egy mindenható szava. És akkor az érvényes úgy a mennyben, mint a földön, mindenre és minden pontban. Észrevettük, mi áll még itt a mi Urunktól, vagy a mi Urunkról írva. Ez az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő lényének kifejeződése. Itt eszünkbe jut Branham testvér csodálatos kijelentése. Mi nem tudtuk volna soha, hogy Isten hogyan néz ki, és mi Isten, ha ő nem tárta volna fel személyesen is magát számunkra Jézus Krisztusban. Éppen az előbb gondolkodtam erről az íróasztalomnál úgy ülve, hogy a legostobább tanítás, ami itt a Földön valaha is létezett, az szentáromság tanítása. Egy háromfejű Isten, vagy egy örökké való három szeméből összetevő Isten, hogyan létezhessen egy három egyben, az emberek valóban nem tudnak háromig számolni sem. Ugyanakkor mi lehet ez? Mit látott Branham testvér azt a háromszögletű bunkóspotot, amellyel egy asszonyt minden alkalommal leütöttek, és azt mondja, hogy az asszony a gyülekezetet képviseli. Majd ő is megérkezett, az izmai mélyen kidomborodtak, mindannyian ismeritek a történetet. Ti testvérnők, akik olvassátok, ti úgy is elmondhatnátok nekem egyszer, hogy Isten mit mindent adott még az ígéreteiben, és mit fog még tenni. Rátok gondolok itt elől, ti testvérnők, akiknek sok időtök van olvasni. Egy szép napon szeretnék tőletek egy ilyen listát, a testvérnőknek is van helyük, ne aggódjatok. Tényleg szeretném egyszer megtudni, hogy Isten mi mindent adott ígéretben, mi teljesedett már be abból, és mi van még hátra. Ma például olvastam egy levelet, amelyben egy férfi az összejövetelen elmondja az embereknek, hogy mit van velük, és így tovább. Természetesen nem adja meg a neveket, de hogy fáj a gyomruk, és így tovább, azt terjeszti. És a testvér ezt írja, olyan volt, mintha Branham összejövetelén lettünk volna, egyszerűen csodálatos volt. Én is voltam már ilyen jellegű összejöveteleken Hollandiában, Brédában, Londonban, és itt is, ott is. És az én meggyőződésem szerint ez a szolgálat a Mesiás jele volt, a Branham testvér szolgálata. Így mondta Branham testvér, és azt is mondta, hogy az első két jelet utánozni fogják az ámítók. De a harmadikat, az utolsót, amit Isten fog tenni, azt senkinek sem szabad elmondani, és azt nem is lehet utánozni. Most persze úgy van, hogy vannak emberek, akik az újra valakit a kocsi elé állítanak, vagy lovat a szekér elé, hogy húzza a szekeret azzal, hogy hangulatot teremtsen a gyülekezetben. De mi azt kérdezzük magunktól, hogy mindez igaz is lehet-e? Emlékszem még jól, hogy ez a férfi Libanonból származott, egy világhírű evangélista volt, aki szintén hallotta Branham testvért, és én is megismerkedtem vele Beirutban, Libanonban, prédikáltam az ő gyülekezetében, majd később ő is Hollandiába látogatott. És én nem bírálom, csak kérdezem tőletek. Minden esetre a prédikáció után hirtelen azt mondja, rendben, most az lesz, hogy Isten szelleme fog rajtam keresztül beszélni, és az Úr fel fog tárni mindent, ami itt van. És ez meg is történt, és egy esetre emlékszem különösen, amikor azt mondta, itt ül egy házas pár, akik nagyon szomorúak, ugye, mert a fiúk elment otthonról, és azóta nem kaptak felőle semmilyen hírt. És ő ezt nagyon drámaian felépítette úgy maga előtt. Én pedig minden alkalommal egyre közelebb kerültem a szék széléhez, és vártam, hogy a jó ember azt mondja, most kérem a házas párt, hogy jelentkezzenek, álljanak fel. Csak hogy ez nem történt meg. Erre hiába vártam, hanem tovább. És most van itt valakinek fáj a gyomra, egy idős hölgy. Nos, azt gondoltam magamban, nos, ezt nem velem. Ha már csalás, akkor nélkülem, nem velem. Eljöhetek én ide, és ha egy összejövetelen ezer ember van, és beszélek nekik erről is, arról is, feltehetően talál az eset valakire. Úgy csodálkozik mindenki, mintha valami építőkockák lennének, amivel egy második épületet lehetne felhúzni. És én vagyok az ünnepeltemben, és az emberek azt mondják, ó, micsoda áldás volt közöttünk, az Úr beszélt. Messziről sem beszélt az Úr. Csalók, utánzók állnak a platformon, és semmi más. Most pedig azt fogjátok mondani, Frank testvér, jogod van-e így vélekedni? Hallgassátok meg Branham testvér prédikációit, és meg fogjátok állapítani, hogy ő nem a gyógyításokkal, nem a csodákkal és a jelekkel, még csak nem is az égek kinyilatkoztatásával, vagy a hét pecsét megnyitásával hasonlította össze a Mesiás jelét, hanem azzal, amit mondott neki az angyal. Neked megadatik a jel, a Mesiás jele, hogy a szívek gondolatai megnyilvánulnak előtted. Lesznek leplezve előtted. És én ezt itt már elmondtam. Az angyal szó szerint idézte János első fejezetét, amelyet Branham testvér is idézett, és elmagyarázta neki, hogy ugyanaz ismétlődik most meg az ő szolgálatában, mint akkor az Úr Jézus szolgálatában a zsidókkal és a samaritánusokkal szemben. Csak hogy akkor nem a pogányokkal, és hogy most elérkezett a pogányok ideje, és most a Mesiás ugyanaz Mesiásnak ugyanannak a jele lesz a gyülekezet számára, megadva, mint kijelölt utolsó jel. Az angyal utalással volt a János 4-re is, és elmagyarázta neki, hogy ez az a jel, amely által a szellemek meg különböztetnek. Az egyik oldal azt mondja, hogy az Istentől, a másik azt mondja, hogy az ördögtől, és így tovább. De ugyanakkor az angyol megadta neki ezt a tanítást, ezt a bibliai tanítást. Most valaki azt fogja kérdezni, de ez tényleg így helyes? Minden bizonnyal meg tudom mutatni nektek, hogy amennyiben egy angyal közöl valamit, egy angyal legyen az Gábriel, vagy bárki más, aki Isten országában jártas, akkor attól nem kell tartanotok, hogy bekövetkezik-e vagy sem. Ő ismeri a Szentírást is. Elolvasom nektek, mit mondott Gábriel angyal akkor Jánosnak. A Lukács 1-ben a 15. versben Jánosra utalóan. Mert nagy lesz ő az Úr előtt, a bort és a mámorító italt nem fogja élvezni, és Szent Szellem fogja betölteni már az ő születésétől kezdve. Izrael népének sok fiait fogja visszavezetni az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő az, aki az Úr előtt fog majd járni, az íjés szellemében és erejében, hogy az atyák szívét visszafordítsa a gyermekek szívéhez, és hogy az ellenszegülőket az igazak gondolkodásmódjára, észjárására terelje, hogy egy jól előkészített népet teremtsen az Úrnak. Észrevettétek-e, hogy az angyal, aki a bejelentést tette, közvetlenül leírta azt a szolgálatot, amelyet Jánosnak végre kellett hajtania? Egyáltalán nem csodálkozom rajta, hogy itt meg lett adva egy bibliai alap a bibliai szolgálathoz. Egy tanítás, kioktatás még mielőtt a szolgálat elkezdődött volna. És mit mondott Branham testvér? Azt mondja, hogy nem fognak hinni nekem. Majd jött a válasz. Ennél fogva két jel adatik neked, mint Mózes prófétának. Az első jel a kezed de lesz, hogy a beteg betegsége láthatóan feltűnik a kezed fejének hátterén, és a beteg is láthatja, és ha eltűnik a kezedről, akkor a beteg tudja, hogy meg lett gyógyítva. Majd az angyal azt is mondta, amennyiben hűséges maradsz és alázatos, egy másik jel is adatik neked, mégpedig az, hogy a szívek gondolatai is így tovább nyilvánvalóvá lesznek téve előtted. És éppen ezt a jelet magyarázta Branham testvér a Mesiás jeleként. És ez nem volt sem Pál apostolnak, sem Péter apostolnak. És erre én sem várok. Én nem várhatok erre a jelre, mert Istennek nincs szüksége utánzó. Istennek csak eredeti emberekre van szüksége, aki eredeti elhívással rendelkeznek, és folytatják azt a szolgálatot, amelyet Isten a gyülekezetben elrendelt, hiszen egy utánzó nem lehet eredeti. Csak hogy Branham testvér azt mondta, és az Úr, vagy az Úr angyala, bárki is volt, az meg is fette őt, hogy ilyen dolgokról beszélt a dolgokról. És akkor összetoborozódtak emberek, akik ugye utánozták. Nem mi teljes szívünkből hisszük, hogy az Úrtól kaptuk az utolsó jelet, és mi kaptuk, és megkaptuk, részesedtünk az utolsó égőüzenetben. Mindkettő befejeződött. Már csak az a teljes visszaszolgáltatás maradt annak, visszaszolgáltatása annak, amit Isten eredetileg a gyülekezetbe helyezett, és meg vagyunk győződve arról, hogy Isten meg is fogja adni. Hogy én itt kezdjek el valamit tenni, azt nem hiszem. És azt sem hiszem, hogy valaki másnak kellene tegyen itt valamit. Inkább abban hiszek, hogy az ötszörös szolgálat elegendő anyagot kapott az íge kinyilatkoztatásán keresztül, hogy mindannyian elvégezhessük azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott. És nagy örömmel, és belső bizonyossággal adjuk ki Branham testvér prédikációit, osztjuk az ételt, és hirdetjük az Úr ígéjét, amíg ő el nem jön. Amíg vissza nem jön. Remélem, hogy ezt nem vettétek más testvérek közvetlen bírálatának. Szeretnék beszélni azzal az emberrel is, akit egyébként nagyra becsülök, noha személyesen még soha nem láttam, csak hallottam róla, és szeretnék beszélgetni vele is, egy ilyen összejövetelen lenni. Mi semmiképpen nem szeretnénk, hogy bármi igazi dolog rossz hírbe kerüljön. Ezt nem szeretnénk. Csak ahogyan hangsúlyoztam, a szolgálat utánzása annak a különleges szolgálatnak, és itt megismétlem magam, a különleges szolgálat nem a csodákra és a jelekre vonatkozok, nem is gyógyításokra és mindazokra a dolgokra, a különleges szolgálat, de hiszen láttátok a filmben is, miközben ott áll Branham testvér tehetetlenül, és azt mondja, én nem tehetek semmit, olyan tehetetlen vagyok, mint ti is vagytok. De azután elérkezett a jel, amire várt. Aztán azt mondja, most már senki sem tud elrejtőzni. Most már Isten irányít mindent, és ő kimondta. És így megtapasztaltuk ezt az elmúlt napokban, és nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért. Amint tudjátok, Jézus idején ez volt a szellemek közötti vitatárgya. Az egyik azt mondta, Belzebub van benne, másik pedig azt, hogy soha ember így nem beszélt, ahogyan ő beszél. És a többiek azt mondják, bizonyára proféta, mert ilyen még nem történt a világ kezdete óta, hogy valaki meggyógyított volna egy vakon született embert, megnyitotta volna a szemét. Csak hogy megtörtént, hatalmas csodák és jelek történtek, de a gyanú nem a csodák és a jelek miatt volt az emberek között. Azért is volt ugyan kritika, csak hogy nem az a gyanú, hogy Belzebubbal állnak szövetségben, hanem az Úr tudta és átlátta az ő gondolataidat. Ő szembesítette is őket kertelés nélkül, hogy ezt és ezt gondoljátok most a szívetekben. És ezt nem tudták elviselni. Ezt messziről sem tudták elviselni. Az Úr azt mondhatta Péternek, te Péter vagy, vagy Simon a te neved, Péter legyen, és így tovább, a te apád neve Jónás. Mindezt tudta. És az írástudók azt gondolták, most képzeljétek csak el, hogy hiszen nem ismeri ezt az embert, és mit mond, majd megérkezik Nátán el, és azt mondja, mielőtt Fülöp elhívott volna téged, amikor a fügefal alatt álltál, ott láttalak téged. És az írástudók, ó, jaj, mi történik itt? Ezek voltak azok a döntő jelentőségű pontok. A kútnál álló asszonynak azt mondja, menj, hívd a férjedet. Majd azt mondja, nincs férjem. Öt férjed volt, és az, aki most veled van, nem a te férjed. Az asszony azt mondja, mi tudjuk, hogy amikor jön a Mesiás, szembesíteni fog bennünket mindezzel a dolgokkal, de ki vagy te? Ő azt mondja, én vagy az, aki veled beszélek, ezzel vége, nincs több kérdés. Az edény ott maradt, a vödör a kútnál, akár mi volt, és ez asszony elfutott a városba, és azt mondta, gyertek, nézzetek, kire találtam. Hát nem ez a Mesiás? Ez volt a Mesiás jele. És ezt szinte minden prédikációban hallhattátok, amikor Branham testvér gyógyítói Isten tiszteletet tartott, vagy a különleges szolgálatát a karizmájával gyakorolta. Őszintén be kell vallanom, hogy néha azt gondoltam, hogy ezt nem is kellett volna elmondanod most. Mert ha sok prédikációt fordítunk, akkor mindig ugyanaz a bevezető, mindig ugyanaz a tartalom előtte. Mi is miért jött ez minden alkalommal? Mert különböző helyeken prédikált. Minden alkalommal meg kellett teremtenie először a bibliai alapot, hogy az emberek tudják, hogy itt nem egy emberrel van dolguk, aki ide-oda találgat, ha egyszer igaz-e vagy sem, azután megint nem. Nem, ez nem így volt. Ez egy olyan szolgálat volt, amelyről Branham testvér azt mondhatta, amennyivel egy ember itt ezen a földön felléphet, és elmondhatja azt, hogy az, amivel szembesít veled, nem igaz, akkor hamis proféta vagyok. Miről is volt szó? Valójában Jézus Krisztus tévedhetetlen szolgálatáról volt szó, mint a Mesiás jeléről. A gyülekezetben, amelynek alapján az embereknek dönteniük kellett. Ez az a pont, ahol mindannyian kudarcot vallottak. Ez volt az a pont, amit nem tudtak beosztályozni. És mások természetesen azt gondolták, jó, mi is megpróbáljuk utánzással most. Mi is megpróbáljuk utánzással. És éppen ez az, amiben foglalatosak. Mi nem fogjuk megpróbálni. Mi tudjuk, hogy Isten megígérte, mit ígért meg, hogy elküld egy prófétát, de azt is megmondta, hogy amint Jannes és Jambres fellépett, és ugyanezt tették, úgy az utolsó napokban is fel fognak tűnni ilyen emberek. Csak minden alkalommal felmerül a kérdés, mi hova tartozik? Mi itt ezt a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy csak a bibliai íge hirdetést tegyünk közhírré, és csak isteni gyakorlatot alkalmazzunk. Minden, amit teszünk, a Szentírásnak kell megfelelnie, és hálásak vagyunk, hogy Isten mind a mai napig segített nekünk. Mit gondoltok, milyen gyakran el akar engem kapni a türelmetlenség? És nem csak titeket, hanem én is néha nagyon kellemetlen helyzetben kerülök. De jobb várni, jobb csendben maradni, amíg Isten tesz valamit. És akkor még mindig lesz elég időnk, hogy előre haladjunk az Úrral. Akkor az már nem találgatás. Egyszer lefordítottam valakit, nem tudom, hogy itt elmondtam-e már, és ő említette egy esetet az összejövetelen, és véletlenül tolmács voltam éppen, és ezzel összefüggésben azt mondja, hogy lenne itt egy férfi, akinek van valami baja, és egy férfi nem jelentkezett, ellenben egy nő jelentkezett, és ő azt mondja, nos, ez lehet egy nő is. És akkor én természetesen ezzel teljesen elegem lett. Én már személyesen is megtapasztaltam néhány dolgot, és ennél fogva megvolt a magam véleménye. De én nem szeretném még egyszer megtenni azt, amit ma tettem, egy ilyen kritikus lenni. Éppen ellenkezőleg mindezt az Úrra akarjuk bízni, és ő meg fogja tenni a megkülönböztetést. Hiszen ő csak azt engedi meg, ami a jóra szolgál. Néha nem értjük meg a fejleményeket, és mégis ez is hozzá tartozik. Nem tudjuk besorolni, beilleszteni, de ő már besorolta, és azt mondja, hogy ez egyszerűen hozzá tartozik Isten nagy tervéhez ezekben az utolsó napokban. Ki vágyik arra, hogy Isten tegyen valamit? Ténylegesen mi közöttünk is, még rajtunk keresztül is tegyen valamit, hiszen legfőbb ideje lenne. Ki áll készen arra, hogy szeressük egymást, és ténylegesen gondoskodni arról, hogy ne legyen többé semmi, ami köztünk és az Úr között állhatna, hogy egyszerűen mindenki szabadon és nyíltan a szemében nézzen a másiknak. És hogy a szeretet valódi legyen, a hit valódi legyen, hogy minden valódi legyen, hogy legyen arcunk elől is és hátul is, hogy mindenkinek azt mondjuk, amit a szemébe mondanánk, még a háta mögött is, hogy valóban minden őszinteségben történjen. És ha valamit nem akarunk mondani, akkor jobb, ha befogjuk a szánkat. Branham testvér ennél fogva is azt mondta, minden emberről lehet éppen elég jót mondani, amit ki lehet emelni. Azt a kevés rosszat nem kell kiemelni. És ha őszinték vagyunk, és egyszer megnézzük, milyen jó tulajdonságokat találunk testvéreinkben, közöttünk, a testvérnőkben is, hiszen te jó ég, óráig tudnánk beszélni róluk. És ha megerőltetjük magunkat, hogy találjunk valamit, amit kifogásolhatunk, akkor óráig tart, amire találunk valamit, és az idő elszalad. Tehát ne is kezdjünk bele ilyesmibe, hanem használjuk jól ki az időnket, lássuk meg a jót mindenkiben, és beszéljünk róla. És már mondtam valahol, hogy ha valaki feltétlenül keres valami rosszat, akkor nézzen kérem a tükörbe, mert magában fogja a legjobban és a leggyorsabban megtalálni a kifogásolni valót, anélkül, hogy sokat kellene keresnie, mert ő már is tudja, hol kell keressen. Másikban még keresnie kellene, magában már tudja, hol van. Így megspórolja a keresés ideje. Nem, de így van. És ezt nem viccből mondom, ezt teljes őszinteséggel mondom, és szeretném, ha mindezt humorral fogadnánk, de mégis komolyan vennék. Hadd hagyjunk fel valóban mindennel, ami kárt okozhat. És ne feledjük, hogy egy test tagjai vagyunk. Hogy összelettünk illesztve, összetartozunk, és ha egy tag szenved, az egész test szenved. Ha nem érzed ezt, akkor valami nincs rendben. Amennyiben valaki szenved, és te nem szenvedsz vele együtt, nincs valami rendben. Neked is át kell érezned a másik helyzetét. Ha itt erre a szögre rácsapok, azt a nagy lábujjamban is érzem. Régebben ez néha megesett. Először a jobb lábamat emeltem fel, mert azt hittem ott a fájdalom. Egy tag összeköttetésben áll az egész testtel, és mindenhol érezni lehet. Amennyiben Jézus testének egy tagja fájdalmat szenved, minden tagja érezni fogja, és mindannyian együtt szenvednek vele. Elpusztulnak ezzel. Amiben egy test tag tiszteletben részesül, mindannyian nagy öröm, mindenki örömteli. Ez egy csodálatos dolog. Nincs irigység, nincs féltékenység, egyáltalán semmi. Mennyei öröm tölt el mindannyiunkat afelől, amit Isten tesz velünk. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Én is megköszönöm neked teljes szívemből azt a mély kiváltságot, a nagy kiváltságot, amit soha nem tudunk felfogni, soha nem tudunk megérteni, hogy a te lábaid előtt ó, Uram, leülhettünk, mint a te tanítványaid, mint a te követőid, nem mint okoskodók, hanem mint olyan emberek, akik tanulni akarnak és szeretnének. Te elküldted a tanítót, a Szent Szellemet. Ő átvette az ígét, a mindenható ígét, és kinyilatkoztatta nekünk, felkent minket, megnyitotta a szemünket, megnyitotta a szívünket, hogy láthassunk, hallhassunk, és higgyünk, hihetünk. Szeretett Uram, még a Mesiás jelét is megértettük. Felfogtuk, te megadtad, hogy meghozd a döntést a te néped között, a megkülönböztetés jeleit. Ez egy olyan jel, amelynek ellent mondtak. Egyesek számára ez felemelkedést jelentett, mások számára bukást. Mit tehetünk mi ez ellen? Nekünk ez áldásul szolgált, halleluja, hatalmas áldásul. Mert különben csak azt tudtuk volna, hogy sok evangélista létezett, ugye? De most már tudjuk, hogy létezett egy Istentől küldött, igazolt ember. Istennek egy embere, egy megígért próféta, így és szellemében és erejében. Hogy Isten gyermekének a szívét az apostoli atyák szívéhez fordítsa, visszafordítsa, és előkészítsen az Úrnak egy népet, és kinyilatkoztassa az összes titkot, és érvénytelenítse az összes hagyományt, és a kinyilatkoztatott ígét véglegesnek és kötelező érvényűnek nyilvánítsa. Hűséges Istenem, ebben az összefüggésben kérlek téged, az utolsó dologra, ami a legnagyobb nehézséget okozza. Kérlek téged azért, hogy ahogy tárd fel az egész gyülekezeted előtt, hogy azok a testvéreink, akik kénytelenek voltak újra házasságot kötni, soha ne legyenek úgy tekintve a te színed előtt, mint elváltak. Mert az elvált szó kifejezés egyáltalán nem létezik a te ígédben, egyáltalán nem áll benne. Kérünk téged, ó Istenem, együttesen, hogy még ezt a becsületcsorbítást, ezt a gyalázatot is vedd el tőlünk, rólunk, és teljes egyértelműséggel mutasd meg nekünk, hogy többé nem mérünk kettős mércével, és nem ítélkezünk, hanem hálát adunk Istennek, hogy megkímélt minket. Uram, segíts nekünk mindenben. Levetjük a cipőnket, mert tudjuk, hogy te beszéltél, és nem engedjük, hogy az emberek vitatárgyává tegyék azt, amit te szentségben kinyilatkoztattál és kijelentettél. Minden ember hallgasson, és te szólj. Némuljon el minden ember. Uram, áldj meg mindannyiunkat. Úgy szintén a bizonyságtételekért is hálát adunk neked, különösen azért, amit Schmidt testvér mondott itt, hogy mennyire meghatotta őt, lenyűgözte hallani és látni, hogy azok, akik egyszer itt vannak, vagy egyszer itt voltak, meghallották a te ígédét, megterhelés nélkül befogadhatták, és majd áldásban részesültek. Legyen ez így velünk is, ó Uram. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy minden teher el legyen véve rólunk, hogy hallhassuk a te szavadat, higgyünk benne, és megtapasztalhassuk, amit megígértél benne. Hűséges Istenem, a te kegyelmedre bízzuk magunkat, imádkozunk Kaufmann testvérnőért is, Óram, érintsd meg őt. Hűséges Istenem, te látod a Kupfer testvéreink hűségét is. Uram, te ismered az útjaikat, amit megtesznek, nem kímélik a fáradtságot, nem számolják az időt, mindig itt is vannak, ott is vannak, ó Istenem. Uram, ez a drága Kaufmann testvérnő, aki így szenved a szívében, aki fulladozik, ó Uram, nem te lehelted-e az életed az emberbe? Te meg tudod tenni, hogy a szív teljes mértékben működjön, és a tüdő újra úgy működjön, ahogy illik is kell. Te, aki az embert megalkottad, nem tudod-e helyrehozni őt, nem tudod-e meggyógyítani, nem tudsz egy részét kicserélni, te képes vagy rá, Uram, és mi kérünk téged, érints meg őt, így gyógyíts meg őt a te erőddel, a te neved tiszteletére és dicsőségére. Szeretett Uram, még egy másik, az összes többi közbenjárást is hozzád hozzuk, ó Istenem, és azt kérjük, hogy légy velünk a hétvégén is. Ó Uram, rád támaszkodunk. Te tudod, hogy néha a nyomorúságomban hogyan gondolkodom, hogyan érzek, és nem akarok többé még prédikálni sem, ó Uram. Bocsáss meg nekem minden neheztelésemért, hadd lássam hamarosan, hogy visszatértél Sionba, hogy a te gyülekezeted újra a te templomod lett, ahol lakozol, amelyben lakozol, uralkodsz és kormányzol. Áld meg szeretett testvéreimet, áld meg Rusz testvért, áld meg mindazokat a testvéreket, akik itt a gyülekezetben feladatot kaptak, Uram. Áldj meg mindannyiunkat a te kegyelmed gazdagságából, és ajándékozz meg hívő szívvel, hogy higgyünk abban, hogy meg fogod tenni, amit mondtál, ahogy mondtad. Legyen nekünk a te ígéd szerint. Halleluja! Dicsőség és tisztelet a te szent nevednek. Amen.